ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő nagy nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindörökké. Amen. Hallgass meg, Uram, imádságomat, és jusson el hozzád kiáltásom, mert napjaim elszállnak, mint a füst, magam pedig, mint a fű elszáradok. De te, Uram, örökké megmaradsz, és emlékezeted él nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Hallgass meg, Uram, imádságomat, és jusson el hozzád kiáltásom. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy te veled találkozhatunk a te igédben, a szentségekben, a testvéri közösségben, a te szent helyeden, a templomban, ahol szüntelen jelen vagy, és a mi hétköznapi életünkben is, hiszen ott sem vagy távol tőlünk. Kérünk, nyisd meg fülünket most, hogy meghalljuk a te üzenetedet, és megtapasztaljuk azt, hogy te szüntelenül figyelsz ránk, és látod, hogy mire van igazán szükségünk. Begyógyítod a sebeket, és békességet adsz nekünk. Kérünk, add nekünk a te békességedet. Amen. Kedves testvérek, a mai útmutató igét olvasom, aki már reggel olvasta, annak ismerős, Jeremiás könyvének 33. fejezetéből a 6. vers. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Növekvő gyülekezet és ezzel kapcsolatos kérdések hangoztak el ezen a mai napon, és még ennek a témának a jegyében zajlik tovább a beszélgetés, és ez lesz most az itt jelenlévők számára egy olyan fontos felelősség, amivel majd visszatérnek a gyülekezetbe. Vajon növekszik-e a gyülekezet, csökken a gyülekezet? Ha növekszik, miben növekszik? És hogyha ez a növekvés valóban kézzel fogható és kimutatható, örül-e ennek az Isten, vagy valami más növekedést vár tőlünk? Miért is növekszik a gyülekezet? Vagy egyáltalán miért van arra reményünk, hogy növekedjen a gyülekezet? Bizonyára sokat beszéltek már erről a testvérek, és sokan gondolkodtak arról, hogy miért van az, hogy függetlenül koroktól, függetlenül politikai rendszerektől mindig vannak, akik keresik az Urat. Nyilvánvaló, hogy azt tapasztaljuk mi, akik a gyülekezet életében azért többé-kevésbé aktívan benne vagyunk, hogy akik kívülről az egyházat keresik, leginkább azért keresik, mert valamire gyógyulást várnak. Általában mindig lelki sebekkel jönnek, olyanokkal, hogy nem tudja feldolgozni a válását, nem tudja elengedni az elhunyt hozzátartozóját, nem tud kibékülni a testvérével, bajban van anyagilag, lelkileg, egzisztenciálisan, és azt remélik, hogy az egyházon belül valami megoldás van. Nagyon érdekes helyzet állt elő nemrégiben a gyülekezetben. Van egy nagyon kedves néni, aki úgy elmaradozott a gyülekezetből, idős volt már, és igazából nem volt semmi olyan látványos betegsége, ami miatt aggódnunk kellett volna miatta. De egyszer a lánya keresett meg, aki azért ő bevallottan, és továbbra is fenntartja azt, hogy ő nem hívő ember, és ő nem tud Isten létezésével és az ő tevékenységével mit kezdeni, de tiszteletben tartja édesanyjának ezt a hitét, és mindent megtettek annak érdekében, hogy eljuthasson a templomba. Most viszont nagy bajban van, mert az édesanyját valahova el kellene helyezni, gondolkodott már azon, hogy önkormányzathoz megy, vagy szociális szolgálathoz, de aztán megtalálta a névjegyemet a mama asztalán, és azt mondta, hogy hát mégiscsak a lelkészét kérdezzem meg először. És azóta nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon hálás volt azért, hogy sikerült egy megoldást találni, pedig ő aztán tényleg az egyháztól nem várt soha semmit. Mégis sokan várnak gyógyulást, békességet, mindenféle tapasztalat nélkül az egyháztól, mert az egyháznak az a dolga, hogy segítsen. Szeretném kiemelni ebből a rövid kis ige szakaszból azt a személyes névmást, amivel kezdődik ez az egész mondat. Elmondom az mondat elejét, hogy értsük, hogy miről van szó. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, stb. De itt most beszéljünk csak az énről, mert az énről sokat beszélünk. De itt most nem a mi énünkről van szó. Mert hogyha valaki beteg, ha valakinek valami gondja van, akkor modern megoldásokat keres, modern eszközöktől vár megoldást. Ha valaki érzi, hogy van valamilyen betegsége, de úgy érzi, hogy az orvos valamit eltitkol előle, akkor azonnal keresi az interneten, hogy valamilyen fórumon talál valamit a betegségével kapcsolatban, és egyből kiokosítják, hogy ő neki rákja van, vagy neki nem tudom milyen gyógyíthatatlan betegsége van, és ki lehet számolni, hogy mi lesz ebből. Sok esetben azt is tapasztaljuk, hogy bemegyünk a DM-be, és ott van egy ilyen kis érintő képernyő, és beírjuk a betegségünket, hogy köhögünk, vagy éppen fáj a torkunk, és kiírja, hogy milyen gyógyszereket ajánl erre, és egyszerűen megvásároljuk. Orvos gyógyíts meg magad, sőt, aki nem orvos, az is gyógyítsa meg magát. De itt kihangsúlyozza ez az ige, és ebben az igében az Úr, hogy egyedül én kötözöm be a sebeket, én adok gyógyulást. És akkor láthatjuk azt az újszövetségi példákon belül, hogy vannak emberek, akik ezt jól tudják. Ott van a kapernaumi százados, aki odaviszi a szolgáját, vagy fiát, attól függ, melyik verziót olvassuk, és azt mondja, hogy tudom, hogy te meg tudod gyógyítani. Te tudsz parancsolni. Én is tudok parancsot osztogatni, én is hatalom alá vetett ember vagyok. Tudom, hogy te viszont tudsz parancsolni betegségnek, halálnak, az ördögnek. Gyógyíts meg. Vagy az epilepsziás fiúnak az apja, aki odaviszi a tanítványokhoz, hogy hát ti Jézus tanítványai vagytok, hát tudjátok, hogyan kell gyógyítani, gyógyítsátok meg. Vagy Jairus, vagy Mária és Márta, akik szaladnak Jézushoz, rokonuk gyógyulásáért könyörögve, mind tudják, hogy egyedül nála van a gyógyulás. És manapság újra fel kell fedeznünk azt, hogy egyetlen egy orvos van és szabadító, ő pedig Jézus. És ezt először nekünk kell komolyan venni és utána ezt hirdetni. Azoknak, akik keresnek gyógyulást mindenféle meditációban, jogában, és különböző aurákban, de egyetlen egy gyógyító van. Következő, bekötözöm, orvoslom, meggyógyítom. Ez a sorrend. Mondhatjuk talán azt is, hogy ez egy ilyen három fázisú gyógyulási folyamat. Az első, amikor van egy tüneti kezelés, amikor van valami betegség, van egy sebesülés, amit azonnal orvosolni kell, azonnal be kell kötözni a sebet, hogy elmúljon a fájdalom, elmúljon a vérzés, megakadályozzuk a további fertőzést. De az Isten nem áll meg itt. Sokszor gyülekezeti munkában tapasztaljuk azt, hogy van egy olyan gondunk, hogy van egy hajléktalan, aki bejárogat a templomba, akkor időnként adunk neki valami ruhát, meg ennivalót, mindent, aztán majd meg lesz oldva a probléma. Nincs megoldva. Ez csak ilyen sebkötözés. Nincs megoldás. Az állandó gondoskodás, amit így fogalmazok, vagy így fogalmazott Jeremiás, hogy ez az orvoslás, amikor már szakértően odanézve, az ő baját ismerve, kísérem az ő betegségének a folyamatát, és próbálom őt az egészség felé vezetni. De egyedül Isten képes arra, hogy a pontot tegye a gyógyulás végére, hogy a harmadik fázis bekövetkezzen. Nyilván itt azért a nagy kérdés, hogy mi akkor a feladata az egyháznak, a gyülekezet tagjainak, a gyülekezeti munkatársaknak. Tudniuk kell, hogy az Isten ilyen fázisokban dolgozik. És mi is volt az utolsó mondata az előző előadó bemutatójának? A növekedést az Isten adja. Vagyis csak így működik, hogyha mi türelemmel és alázattal kivárjuk azt, hogy a növekedést, a gyógyulást az Isten megadja. És akármilyen nagy a gyülekezet, akár nő, akár csökken, akármit tesz, ez az egyház feladata, lehajolni, szolgálni, sebek kötözni. Annak a tudatában, hogy a gyógyulást majd az Isten adja. És akkor lesz majd meg az a csodálatos ajándék, amit így tekint Jeremiás, hogy ez kincs, az igazi békesség. Gondoljuk arra, hogy az Ószövetségben elhangzik ez a profécia, hogy ti csak azt mondjátok, hogy békesség, békesség, pedig nincs békesség. Hányszor van az, hogy próbáljuk magunkra erőltetni a békességet, próbálunk lehiggadni, próbálunk nem veszekedni, de a feszültséget érezzük magunkban. Nincs igazi békesség. De hogyha Jézusra gondolunk, az ő életútjára, hogy kicsit a békességgel tudott elviselni támadásokat, rágalmakat, szenvedéseket, gúnyolódásokat, akkor ez még csak, ami látszik az ő igazi békességéből. Amikor búcsúzik tanítványaitól, akkor a főpapi imádságban azt mondja, hogy békességet adok nektek, az én békességemet, nem úgy adom, mint ahogy a világ adja. És Istennek ez a különleges békesség, amit Jézus ad, ez abban található meg, amit Péter se tud olyan könnyen megemészteni. Hogyha tudnád, hogy hova megyek, örülnél, és elengednél, nem tartogatnál engem vissza. Mert ahova én megyek, oda te nem jöhetsz. És lehetne sorolni Jézusnak ezeket a félmondatait, amelyek utalnak arra, hogy hogyan valósul meg ez az igazi békesség. Amikor nem egyszerűen majd megnyugszunk, hanem az Isten békéltet meg magával bennünket. Ránk bízta az Isten, az egyházra bízta az Isten, hogy ezt a békességet, a békéltetés szolgálatát munkáljuk mi is. Arról a Jézusról beszéljünk, aki ezt a békességet tudja megadni. És minél nagyobb az egyház, minél nagyobb a gyülekezet, annál fontosabb ez a feladat és ez a szolgálat, hogy a békesség eszközei lehessünk. Ismerjük az Assisi Szent Ferenc imádságát, tégy engem békességed eszközévé. Ne a mi munkánk növekedése legyen a cél. Ne az legyen a cél, hogy azt mondjuk, lám, növekszik a gyülekezet, halleluja, hanem hogy növekszik a béke, növekszik a kegyelem és a gyógyulás Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, kérünk te, alázd meg bennünket, amikor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a munkálói annak, hogy a gyülekezet növekedjen. Ne engedd, hogy mi azt higgyük, hogy a mi ötleteink, a mi trükkjeink vezetnek megoldásra. Attól, hogy tudjunk többet elcsendesedni, alázatosan feléd fordulni, és várni a gyógyulást. És a te kezed alá dolgozni, ott, ahol te nekünk feladatot adsz. Hogy készítsük fel a szíveket, készítsük fel a lelkeket a te békességed befogadására. Kérünk, adj nekünk is ilyen békességet, hogy nálad megtaláljuk életünk értelmét és azt a célt, amely felé haladunk. Add, hogy ez tegye elviselhetővé a fájdalmakat, a sérelmeket, és ez adjon lendületet a mi szolgálatunknak, bárhol járunk a világban. Kérünk, így növeld áldásoddal, békességeddel a te egyházadat, hogy a te dicsőségedre érhessünk most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Amen.